borzasztó sok mindent elmondott, meg el akart mondani, és a végén, hogyha az embertől megkérdezed, hogy na mit mondott Magyar Péter, akkor csak pislogsz, mert nem tudott. Tehát, hogy nincs meg az az üzenet, aminek meg kellene lennie, hogy tulajdonképpen ki vagyok, mit akarok, miért vagyok itt. Szóval talán, hogyha koncentráltabban csinálná, akkor, de hát nem akarok én tanácsokat adni, akkor hatékonyabb lenne a dolog. Múlt héten volt vele egy sajtóbeszélgetés itt Brüsszelben, és ott is ugyanez volt, beszélt 35 percet, és én körülbelül 8 sort tudtam jegyzetelni, mert egyszerűen mindenféle dolgot elmondott, amit egyébként elmondott már egy csomó bejelentkezésében, de mit akar, hogy ez nem derült ki.
A magyar demokrácia jól van, vérbő és erőteljes, jelentette ki az Európai Parlament szerdai vitanapjának zárszavában Orbán Viktor. A magyar miniszterelnöket mondhatni csúnyán összeszitták az EP-ben, ezúttal pedig nem csupán az őt lassan fél éve megállás nélkül gyaluló Magyar Péter. Sorra törölték bele a lábukat a képviselők, sőt, még az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen is. Szolgál-e még bármilyen célt valójában egy EP vita azon túl, hogy minden ott felszólaló politikus néhány másodperces TikTok videókban csillogtatja saját rajongóinak, hogy milyen jól szerepelt? Mit nyerhet ezzel Magyar Péter, mit Orbán Viktor, hogyha nyerhetnek egyáltalán még bármit? Ezekről fogom kérdezni Serdült Viktóriát, a HVG újságíróját, aki az utóbbi napokban Strasbourgból tudósította lapunkat. Szia, Viki!
Sziasztok!
Valamint Arató Lászlót, a HVG-n publikáló eurológus szerzőjét. Szia, üdv a műsorban!
Szervusztok, köszöntök mindenkit!
Én Kacskovics Mihály Béla vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG közéleti műsora. Egy picit messzebbről indítanám, tehát nem rögtön a vitától indulunk. Szeptember elején ugyanis megjelent egy olyan dokumentumcsomag, amit Mario Draghi volt olasz kormányfő, valamint az Európai Központi Bank korábbi elnöke jegyzett, és ebben konkrétan az Európai Unió versenyképességét tekintette át, valamint adott egyfajta ilyen jövőképet is arról, hogy szerintem merre kellene menni ennek az egész kontinensnek, ennek az egész szövetségnek, uniónak. Laci, első körben arra kérnélek, hogy foglald össze nekünk röviden, hogy mi volt ebben a Draghi jelentésben, mitől fontos ez, és mitől fontos végképp annyira, hogy gyakorlatilag az összes ország összes képviselőjének egyfajta hivatkozási alapként szolgált.
Igen, ez egy 400 oldalas jelentés volt, szóval, hogyha valamit kifelejtek, akkor elnézést kérek, de a lényeg az az, hogy arra helyezte a hangsúlyt Mario Draghi volt olasz kormányfő, hogy az Európai Uniónak többet kell beruházni a saját iparába. Ő mondott egy számot, vagy megbecsült egy számot, az évi 800 milliárd euró, ami nyilván abszolút szétfeszíti a jelenlegi költségvetési kereteket, tehát ennek más bevételi forrását kell találni. Ő említette a kötvénykibocsátás, közös hitelfelvételt, és mindenképpen az a ő központi gondolata, hogy az EU-nak egyrészt nyilván itt beszéltünk a pénzről, tehát többet kell beruházni a saját iparába és a kutatás fejlesztésébe, és alapvetően is jobban és hatékonyabban kell támogatni a saját iparát, mivel hogy a nagy globális versenytársak, az Egyesült Államok és Kína éppen ezt teszi, tehát az Európai Uniónak ki kell azt használnia, hogy egy nagy és egységes tömb, és ez elvezet egy következő gondolatig, hogy az EU-nak tényleg egy nagy egységes tömbnek kell lennie, ahol nem fér meg az, hogy valakik akadályozzák a közös akaratot, és itt felmerült az is, ami már nagyon sok fórumon felmerül, hogy a döntéshozatalnál, ahol még megvan a vétójog, töröljük el, és legyen minősített többség mindenhol. Azt is mondta még Draghi, hogy a technológiaipar fejlesztése, a képességfejlesztésre kell még hangsúlyt fektetni, és tulajdonképpen egy olyan új helyzetnek kell megfelelni, ami ugye az EU-nak gond, hogy az olcsó orosz energia kiesik a képből, és ugye a háborúval együtt ez a tény együtt jön a zöld átállással, tehát ezek mind olyan dolgok, amik a költségeket növelik, viszont muszáj lesz az Európai Uniónak több pénzt költenie, tulajdonképpen ez az üzenete a tagállami vezetők számára.
Hogyan reagált erre a jelenleg Soros uniós elnök Magyarország? Tehát hogyan építették be ezt a kommunikációba, miért hivatkozási alap ez a magyar kormánynak is?
Ugye Magyarország, a magyar miniszterelnök legutóbb is mindig addig mondta ezt a dolgot, hogy Draghi, meg van egy úgynevezett Letta jelentés is, egy másik olasz kormányfő. Szóval, hogy ezek a jelentések arra mutatnak rá, hogy Európa bajban van, de utána ezeknek a jelentéseknek a megoldási javaslata az mindig az egységes európai piacnak az erősítése. És ez azért nem mindig jön át. Tehát például nyilván a vétójog eltörléséig a magyar miniszterelnök nem szokott eljutni akkor, amikor idézget ezekből a dokumentumokból. Ugye majd lesz egy versenyképességi stratégiai nyilatkozat november elején, amit Budapesten fogadnak el az állam és kormányfők, ennek a fő elemeit már ismerjük, ezek nem nagyon új dolgok, hiszen erről azért beszélünk már hónapok óta, tehát arról van szó, hogy csökkenteni kell a vállalkozásokat, nyomasztó adminisztrációt, az energiaárakat megfizethetővé kell tenni, meg kell erősíteni a belső piacot, a különböző belső piaci korlátokat föl kell számolni, tehát ugye ez már egy föderális szóhasználat, amit én itt mondok, amitől nyilván a kormány mindig elzárkózik, még említett Orbán Viktor a tőkepiaci unió megteremtését, és hát ugye ami nagy kérdés, meg amin lesz vita, az a konnektivitás, ez azt jelenti, az ő olvasatában azt jelenti, hogy azért Kína felé nyitni kell, az EU viszont inkább lenne óvatos Kínával kapcsolatban, amit ugye jó példáza a nemrégiben eldöntött kínai elektromos autóra kivetendő büntetővel.
Mielőtt eljutnánk a Orbán által csak csihipuhinak hívott uniós vitához, egy picit muszáj arra kitérnünk, hogy ugye soros uniós elnökként Orbán gyakorlatilag belekezdett egy ilyen béketervnek a megvalósításába, ennek keretein belül elment ugye Volodymyr Zelenszkijhez, Vlagyimir Putyinhoz, elment a kínai elnökhöz, majd egy gyors NATO-s kitérős után Donald Trumpnál landolt. Hogyan telt eddig a magyar uniós elnökség, Viki?
Ha nagyon röviden akarnám jellemezni, akkor mondhatnám azt is, hogy elég rosszul telt, de azért ennél egy kicsit komplexebb az egész uniós elnökség. Kezdhetjük azzal is, hogy Magyarország nem először tölti be ezt a szerepet, 2011-ben már egyszer voltunk soros uniós elnökök, és egyébként, ahogy arra Orbán Viktor is sokszor utalt, ő volt ekkora miniszterelnök. És vannak még mindig olyanok a háttérben például, akik ezen az elnökségen dolgoztak a háttérben, akik 11-ben is ott voltak. Tehát technikailag ez egy jól előkészített soros elnökség volt. Az más kérdés, hogy azért már az elején érték bírálatok a magyar kormányt, az Európai Parlamentből nagyon sokan vetették azt fel, hogy esetleg el kellene venni Magyarországtól Orbán Viktor politikája miatt, de azért ezt olyan igazán komolyan nem vette senki. És akkor ugye elérkezett július 1-e, amikor át is vettük az elnökséget, és rögtön ezen a héten Orbán Viktor először Ukrajnába látogatott, amit még jól is fogadtak egyébként az uniós intézményekben, utána viszont ugye meglepetésszerűen mindenki emlékszik a békemisszióra, amikor elment először Vlagyimir Putyinhoz, utána a kínai elnökhöz, végül Amerikában is Donald Trumpnál zárta az egészet. Ez viszont már egy olyan esemény volt, ami miatt azóta is hatalmas bírálatok érik a magyar kormányt. Megkérdőjelezik lényegében az egész Európai Uniós elnökségnek a sikerességét. Azt ugye tudjuk, hogy nagyon sok olyan informális tanácsülésre nem jöttek el fontos miniszterek, vagy akár biztosok, akiket meghívtak volna Budapestre. Elmaradt az Európai Bizottságnak a szokásos informális találkozója Budapesten, és ez azért egy elég komoly jelzés arra, hogy Orbán Viktor ezzel, ha így fogalmazhatok, nagyon-nagyon kiakasztotta nem csak az Európai Parlamentet, hanem az Európai Bizottságot is, és az összes többi tagállamot.
Kicsit belekapaszkodnék, itt volt egy kifejezés, amit használtál, konkrétan a sikeresség. Ha legyek egy picit ilyen álnaív vagy állaikus, hogy mitől függ az, hogy mitől sikeres egy uniós elnökség egyáltalán, és van-e ennek bármi jelentősége azon túl, hogy ilyenkor az adott uniós elnök gyakorlatilag betölt egy ilyen adminisztratív összekötő szerepet?
Komoly feladata van az elnökségnek, leginkább a jogszabályoknak az elfogadásában, elfogadtatásában, az odavezető kompromisszumoknak a kialakításában. Tehát amit láttunk itt az Európai Parlamentben, az volt a dolognak a só része, mondjuk az is sokat elmond, hogy ugye kevesebb van már hátra az elnökségből, mint amennyi eltelt, és most sikerült bemutatni a programot, ennek nyilván vannak különböző okai, de a magyar kormánynak az lenne a dolga, hogy jogszabályokat hozzon véglegesen tető alá, olyan módon, hogy lefolytatja a tárgyalásokat a tagállamok, bizottság és a parlament között. Na most nyilván béna kacsa ebben a helyzetben a kormány, hiszen jelenleg nincs Európai Bizottság, tehát az intézményközi tárgyalások nem tudnak menni, az Európai Parlament éppen csak felállt, éppen csak kijelölték a raportőröket, szóval ezek az úgynevezett trilógusok, ezek nagyon, nagyon gyengén haladnak, és nincsenek, vagy alig vannak, egy-két lezárt jogi szöveg van, ami utána tényleges európai jogszabály lehet. Az elnökségnek az lenne a dolga, hogy a jogszabály gyártást felügyelje, menedzselje, koordinálja, de mondom, most nem nagyon van kivel, tehát itt nem kell csodákat várni, nem lesznek csodák sem. A magyar kormány lehet, hogy majd decemberben, amikor feláll az új Európai Bizottság, néhány jogszabályt még nyílbe tud ütni, és akkor azt tudja mutatni, hogy de ezt megcsináltuk, de ez abszolút nem lesz látványos jelentőség teljes, majd aztán jönnek a lengyelek, akik aztán egymás után fogják a jogszabályokat meghozni, mint ahogy előttünk a belgák is óriási tempóban csinálták ezt.
Azért mondták azt többen, hogy a magyar elnökségnek viszonylag nagy szerepe van, mert hogy ugye azt mondtad, hogy ilyenkor még nincsenek konkrétan intézmények, viszont ilyenkor osztják ki úgy általában az uniós pozíciókat. Ebben egy uniós elnöknek jelen esetben Magyarországnak mekkora szerepe tud lenni?
Hát akkor a szerepe van, hogy Várhely Olivér fog felelni az állatjólétért, tehát kb. Ennyi. Itt a Soros elnökség az nem dönt ilyen ügyekben, tehát itt a tagállamok kezében vannak a személyi döntések, vagy konkrétan a döntés, vagy arra a javaslat, és aztán, ha nem a tagállamok döntenek, akkor a parlament hoz végleges döntéseket. Szóval itt a pozíciók elosztásában a magyar elnökség, az, én azt gondolom, hogy semmiféle konkrét vagy értékelhető szerepet nem tölt be. Nem is baj különben, mert hülyén néznek, hogy fél évente más fővárosban mondják meg, hogy kire kicsoda legyen. Itt a tagállamoknak van meghatározó szerepe ebben a kérdésben.
És akkor innen érkezünk el nagyjából E7-2-hez, amikor Orbán Viktortől egyébként szerintem szokatlan módon tartott egy nagyon hosszú sajtótájékoztatót, ő utólag listázta is, 29 kérdés volt, köztük voltál egyébként te is, Viki. De elhangzott egy olyan konkrétum is, amit bedobott a sajtájon, viszont utána én a vitában már nem hallottam elhangozni, ez a bizonyos Schengen Summit. Ez mit jelent, és szerintetek miért érezte azt fontosnak Orbán, hogy ezt már egy nappal a vita előtt kommunikálni igyekezzen?
A vitán is elhangzott egyébként valamennyire a Schengeni Summit, vagy nem is tudom, minek hívjuk egyébként, direkt megnéztem, az MTI ezt úgy hívta, hogy a Schengeni csúcstalálkozók rendszere. Orbán Viktor ezzel egészen pontosan arra gondolt, hogy üljenek össze rendszeresen a Schengeni zónához tartozó országok vezetői, és menedzseljék közösen a Schengeni határokat is a legmagasabb politikai szinten. Az, hogy ez tudná működni egyáltalán a többi tagállam egy ilyen feszült időszakban, amikor valóban azt látjuk, hogy egyre több tagállam egyénenként bevezeti újra a határellenőrzést időszakosan, vagy akár hosszabb időre, rövidebb időre, azt nem tudni. És azt, hogy ezt hogyan valósítaná meg Orbán, én nem igazán kaptam erre választ az elmúlt két napban.
Na de miért pont ez dobta be? Tehát bennem ez merült fel a sajtótájékoztatót hallgat, vagy miért pont ez az a téma, ami most előkerül?
Szerintem ez egy politikai termék, tehát én nem látom ennek különösebben se hasznát, se értelmét. A tagállamok Schengenről bármikor beszélhettek, de nem is az ő feladatuk arról az, hogy beszéljen, tagállamvezetők, hogyha már csúcsról beszélünk, hiszen amikor mi itt most ezt a anyagot fölvesszük, meg még amikor a hallgatók hallják, akkor éppen zajlik a Schengen tanács. A Schengen tanács az a belügyminiszteri formációja az Európai Tanácsnak, és a belügyminiszterek a Schengenről beszélnek most éppen Pintér Sándor elnökletével. Tehát az ő dolguk az, a belügyminiszterek dolga, nem az állam és kormányfők dolga az, hogyha a schengeni rendszer működésében valami zavar tapasztalnak, akkor ezzel kapcsolatban lépéseket tegyenek. Szerintem a schengeni csúcsnak ilyen szempontból nem sok értelme van, szerintem teljesen fölösleges ilyeneket megtartani, és ilyenek miatt összetrombitálni 27 állam és kormányfőt, különösen úgy, hogy gyakorlatilag minden EU-s csúcs találkozón, amik van évente normális esetben 4, de ugye normális eset sosincs úgy, hogy van 12, szóval, hogy mindegyik EU csúcson előjön a schengeni térségnek a dolga. Ha meg valami gond van, tehát hogyha a németek lezárják, a hollandok lezárják, vagy bárki lezárja időlegesen a határt, akkor úgy is szó van róla, de akkor úgysem az állam és kormányfőket kell összetrombitálni, hanem akkor beszélnek róla a belügyminiszter, mert hogy az ő dolguk.
Teljesen egyetértek a Lacival, hogy ez azért a nemzetközi sajtótájékoztatóból is jól látszott, hogy Orbán itt a saját politikai agendáját akarta megmutatni a nemzetközi sajtónak. A migráció ugye a magyar kormánynak nagyon régóta egy veszőparipája, be akar dobni valamit, amitől megint erre hívhatja fel a figyelmet.
És amitől megint róla beszél az egész nyugat-európai sajtó is. Azzal kezdte Orbán a szerdai napot, hogy annyit mondott, hogy azért jöttem, hogy ébresztőt fújjak, mert hogy az illegális migráció Európában az antiszemitizmust, a nők elleni erőszakot és a homofóbia erősödését is eredményezte. Most a mondat igazságtartalmától függetlenül egy picit elemezzük ezt az egész vitát, mert hogy itt azért voltak nagyon erős felszólalások Orbánén kívül is, például Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökéjé, aki hát Orbán Balázs után szabadon húzott egy tök egyértelmű párhuzamot a két éve zajló ukrán védekezés, illetve az 56-os magyar forradalmárok között. Mit gondoltok arról, hogy miért érezhette szükségét annak most von der Leyen, hogy ezt a párhuzamot meghúzza és kivigye a nagy nyilvánosság elé?
Az, hogy nagyon komoly bírálatok érték a kormányt az Európai Bizottság részéről, ez a vitán számomra a karzaton ülve úgy tűnt, hogy ez valamennyire azért Orbán Viktort is meglepte, már egész biztos vagyok benne, hogy valamilyen szintű bírálatra számított, de az, hogy Ursula von der Leyen az felhozzon ennyire konkrét témákat, ott volt az európai vállalatoknak a diszkriminációja, ott volt Orbán Balázs 56-os kijelentése, ami ugye nem is olyan régen volt, ott volt az orosz energiafüggőség, és egész konkrétan beszélt az embercsempészek szabadon engedéséről. Ez valószínű, hogy így egyben ez alatt 10 perc alatt, amíg ő beszélt, valamennyire meglepte a magyar miniszterelnököt, mert arra azért számíthatott, hogy a frakcióktól, a különböző politikusoktól elég kemény kritikákat fog kapni, de azért ez mégiscsak az Európai Bizottság, ami bár ezt nagyon sokszor halljuk a magyar kormánytól, de azért mégsem egy politikai szerv. Úgyhogy véleményem szerint, de kíváncsi vagyok itt Lacinak a véleményére is majd, úgy látom, hogy jelzi, hogy most már tényleg elérte a magyar kormány azt a vörös vonalat, amit nem hagyhatnak szó nélkül. A másik dolog, amit nem szabad elfelejtenünk azért az az, hogy Ursula von der Leyen ezzel valamennyire az Európai Parlament frakcióinak is üzent, hiszen még az egész bizottságot meg kell szavazni a testületnek.
Laci?
Igen, pontosan ez az, amit Viki említett, ez az egyik fontos dolog. Én szerintem kettő van. A másik az az, hogy, de majd mindjárt visszatérek az elsőre, hogy amióta a Fidesz kilépett, mert ki kellett lépni a néppártból, azóta teljesen elveszett az európai hátországa. A patrióták nincsenek sehol pozícióban, nem fogják megvédeni Orbán Viktort sehol, csak a parlament plenáris ülésén elmondják a magukikat, de semmiféle európai döntési pozícióban nincsenek, és a néppártnak a támogatásának a hiánya az nagyon meglátszik azon, ahogy beszélnek Orbánnal, ahogy beszélnek a magyar kormányról. Tehát addig 2018-ig én ott húzom meg ugye a Sargentini jelentésnél a vonalat, addig csinált sok minden a kormány, de azért a néppárt így úgy amúgy kiállt mögötte, de aztán ez elfogyott, és aztán nem is lett helyette semmi. Szóval ez egy nagyon komoly felelőssége a kormánynak, hogy hagyta ezt a dolgot így elúszni, de hát nyilván ez nem véletlen volt. És akkor visszatérve arra, hogy valóban tehát az, hogy a magyar jogállamisággal mit kezd az Európai Bizottság, az akkor, amikor von der Leyen támogatást kért az európai parlamenti pártoktól, hogy szavazzák meg elnöknek, akkor az szempont volt. Tehát ott fel volt sorolva a szozdemeknél, a zöldeknél, a lista, hogy ezt, és benne magyar jogállamiság. Tehát ezt a hátteret kell látni akkor, amikor von der Leyen a korábbiakhoz is képes, bár azért elemeiben ezeket említette korábban, tehát újat nem mondott, de egyszerre így nem mondta még ezt el, de hogy most ugye megvolt rá az alkalom. Szóval ebben azt kell látni, hogy von der Leyen, hogy úgy mondjam, tartozik ennyivel a nagy parlamenti, vagy elvárják tőle a nagy parlamenti pártok, hogy ezt a hangnemet megüsse és képviselje. És még egy zárójelbe, ami nekem te is új volt, az az, és amiből aztán, ha nem most, hanem egy kicsit később még egész biztos lesz valami, hogy Tinek Esztrik, a magyar jelentéstevő, bár Viki, te beszéltél is vele, lehet, hogy te akkor erről többet tudsz, említette, meg mások is említették, hogy új eszközöket fognak javasolni Magyarország, nem Magyarország, a jogállamiság európai megvédése, meg az európai értékek megvédése kapcsán. Ugye hiába van 7-es cikke, jogállamisági eljárás, kötelezettségi eljárás, az EP többsége azt mondja, hogy még, mert ez nem elég, és hogy erre vonatkozóan majd lesznek parlamenti javaslatok, hát ez nyilván majd ennek a ciklusnak a történése lesz.
Említetted ezeket az eszközöket, milyen eszközök lehetnek ezek, de így most csak belekapva nagyjából?
Nehéz dolog. Én szerintem a bizottság azzal, hogy a pénzre ráült, és ebben megvan a tagállami felhatalmazás, hiszen ez ennek a döntésnek a nagyobb része tagállami döntés, tehát nem a bizottság találta ki, hanem a tagállamok kötelezték a bizottságot arra, hogy ezt így csináljuk. Szóval ezzel a pénzes résszel, ezzel még lehet van benne tartalék, tehát még a mezőgazdasági forrásokra is rá lehet ülni, de úgy látom ezt a vitát nem akarják megnyitni. A most befagyasztott kb. 20 milliárd euró az nagyon be van fagyasztva, szóval az nem látszik, hogy onnan ki tudnánk jönni, tehát a pénzzel kapcsolatban nem nagyon van már hova menni. Itt ami még lehet, az nyilván Magyarországnak a jogkörei, a lehetőségei, az szavazati jog, de az is már 7-es cikkeihez vezet el, ahol meg a tagállamok körében nincs meg a konszenzus, és nem is gondolom, hogy meg lesz. Szóval hát majd igen, az EP képviselők fantáziájára kell bízni ezt, hogy merre tovább, de korlátosak a lehetőségek. Egy, másrészt meg azért az Európai Unió, vagy az európai tagállamok sem fogják megoldani a magyarok problémáját, nem is akarják, tehát ez nem, addig, amíg a pénzt elmegy kézen közön, addig a európai probléma. De hogyha ez nem így van, akkor oldják meg a magyarok.
Világos. Hát úgy néz ki, hogy nagyjából azért a magyarok meg tudják oldani saját maguknak is. Egy picit magyar péterezzünk, mert hogy ugye ő is felszólalt, de még mielőtt belekapnánk abba, amit ő konkrétan mondott, előtte az ő pártcsaládjának, az Európai Néppártnak a vezetője Manfred Weber is igen hosszan beszélt, és elég keményen beleszállt Orbánba. Viki, mit mondott konkrétan Weber, és mivel tudott erre Orbán neki visszacsapni?
Ursula von der Leyennel ellentétben azért az, hogy Manfred Weber ilyen hatalmas kritikákat fogalmazott meg Orbán Viktorral szemben, de azért nem volt semmi meglepő nekik. Ugye nagyon régóta tart a kapcsolatuk, hiszen valamikor még együtt ültek az Európai Néppártban, most meg lényegében ellenfelek. Én mondjuk eléggé meglepődtem azon, hogy itt Strasbourgban az Európai Néppárt irodái környékén hatalmas poszterek vannak kitéve azzal, hogy Orbán Viktornak már itt az ideje menni, és hogy mennyire elégedetlenek Orbán Viktor politikájával. Ez egy valóban elég nagy pálfordulás a néppárt részéről, ami ugye, ahogy Laci említette korábban, azért évekig védte Orbán Viktort. Azzal nyilván, hogy a Tisza pártot beléptették, hogy van egy elég erős magyar párt a néppárton belül, most már teljesen nyíltan mondják azt ki, amit az elmúlt pár évben gondoltak tulajdonképpen a magyar miniszterelnökről. Webernek a beszéde is erre reflektált, virálta Orbánt az orosz barátpolitika miatt, az Ukrajna iránt tanúsított viselkedés miatt, előkerült persze a korrupció, előkerült egész konkrétan az ország helyzete, a nacionalista szövetségek, úgyhogy Weber, mint egy aktív politikus, elég jól fel volt készülve arra, hogy Orbán Viktorral itt szembenézzen, nyilvánvalóan valamennyire a Tisza pártot is próbálta segíteni. És az volt a nagyon érdekes egyébként, hogy ugye szabályok szerint Orbán Viktor a frakcióvezetők bírálataira egy 5-10 percben válaszolt, és itt és már a vita végén is Orbán Viktor eléggé személyeskedésbe csapott át, míg az elején volt ez a 15 perces beszéde, ott látszott, hogy felkészült, ott a programnak a részleteit magyarázta, itt viszont már azt vágta a Webernek a szemére, hogy lényegében azért haragszik rá, mert hogy ő nem támogatta régebben az Európai Bizottság élére, és hogyha Orbán támogatja, akkor most ő állna ott Ursula von der Leyen helyén. Jó jelzi szerintem, hogy ez nem csak egy politikai, hanem egy személyes vita is köztük.
De ennek azért van igazságtartalma is, hogyha jól érzem. Tehát, hogy Weberben valóban lehet egy ilyen sértettség, nem?
Orbán Viktor szavaival élve ezt lehet, hogy tőle kellene megkérdezni.
Akkor viszont kérdezlek egy picit Magyar Péterről, illetve Tar Zoltánról, mert hogy ők voltak a Tiszának az a két képviselője, akik felszólaltak ebben a vitában. Miket hánytak ők Orbánnak a szemére, illetve most először Orbán Viktor szájára vette Magyar Pétert, hogyan reagált erre az egészre, amit a Tisza ott performanceként előadott?
Magyar Péter ugye 5 percet beszélt. Azt mindannyian kijelenthetjük, hogy 5 perc alatt hirtelen nem tudunk mindent egy miniszterelnök fejéhez vágni. Aki hallgatta a vitát, az emlékszik rá, hogy Magyar Péter főleg belpolitikai kérdéseket hozott fel, például így az Európai Parlament képviselők már egész pontosan tudják, hogy a magyar kórházakban nincsen WC-papír, vagy hogy nem járnak a vonatok. Magyar Péter esetében szerintem nem is igazán arra kell figyelni, hogy ő egészen pontosan mit mondott ebben az 5 perces beszédben. Az, amiket ott elmondott, már elhangzott rengeteg beszédében, rengeteg tüntetésén, ezek ott vannak a Facebook posztjaiban. Ennek igazából egy szimbolikus jelentősége van, hiszen egy olyan pártnak, egy olyan ellenzéki pártnak az elnöke, ami lassan megközelíti a Fideszt a népszerűségben, de ugye amiatt, hogy lényegében idén alakult, még semmilyen képviselete nincs a Magyarország gyűlésben. Tehát azzal, hogy Magyar Péter európai parlamenti képviselő lett, és valószínűleg egyébként ez volt az egyik oka annak, hogy ő végül mégiscsak beült az Európai Parlamentbe, vannak olyan jogai, hogy felszólalhat ezekben a vitákban. Ő ezt most maximálisan kihasználta, és nem csak a beszédében használta ki, hanem aki figyelte a vitát, ez valószínűleg láthatta is, hogy már jó előre odaállt Orbán Viktor mögé, végig őt mutatta a kamera, amíg Orbán beszélt, oda ment hozzá kezet fogni, utána ugye hátba veregette Orbán Balást, hátba veregette Gulyás Gergelyt. Ezek mind olyan képek, amik a következő fél évben, egy évben rengetegszer elő fognak kerülni, és egész egyszerűen segít neki a politizálásban, segít abban, hogy látszódjon. Szerintem ezt maximálisan kihasználta a Tisza párt elnöke.
Laci, van bármi, amit ráfűzne?
Én nekem az volt ezzel a gondom, mert tényleg 5 perc az 5 perc, hogy borzasztó sok mindent elmondott, meg el akart mondani, és a végén, hogyha az ember megkérdezed, hogy na mit mondott Magyar Péter, akkor csak pislogsz, mert nem tudott. Tehát, hogy nincs meg az az üzenet, aminek meg kellene lennie, hogy tulajdonképpen ki vagyok, mit akarok, miért vagyok itt. Szóval talán, hogyha koncentráltabban csinálná, akkor, de hát nem akarok én tanácsokat adni, akkor hatékonyabb lenne a dolog. Múlt héten volt vele egy sajtóbeszélgetés itt Brüsszelben, és ott is ugyanez volt, beszélt 35 percet, és én körülbelül 8 sort tudtam jegyzetelni, mert egyszerűen mindenféle dolgot elmondott, amit egyébként elmondott már egy csomó bejelentkezésében, de mit akar, hogy ez nem derült ki. Szóval, hogy amikor ő beszél ilyen helyzetekben, akkor sokszor szétfolyik az, amit mondani akar, és nincs meg egy egységes magja.
Uh-huh. Azért én még egy kritikát kiemellek. Nagyon sokat kapott Orbán Viktor, de volt egy, ami nekem különösen megütötte a fülemet, ezt a Renew frakciónak a vezetője, innen is elnézést, hogyha rosszul ejtem a nevét, egy Valerie Heyer nevezeti nő mondta, és azt hangzotta, hogy nem látjuk itt szívesen, Orbánnak címezve, ez a demokrácia háza, nem az autokrata uralkodóké. Beszélt a kivándorlásról, korrupcióról, Magyarország kínai, illetve orosz elkötelezettségéről, és nem csak az lenne a kérdésem, hogy hogyan tudott Orbán személyesen neki reagálni, hanem az, hogy hogyan pöccintette vissza például az Oroszországot, illetve Kínát érintő, amúgy egyébként valid kritikákat.
Ez egy nehéz kérdés abból a szempontból, hogy mondjuk mit várunk a liberális frakciótól. Tehát, hogy ugye ők évek óta keményen bírálják Orbán Viktort, nyilvánvalóan, hogy ebben a beszédben is erre lehetett számítani. Egyébként számomra külön érdekesség volt, hogy Orbán Viktor, amikor a vita végén reagált az egyéni kritikákra, egyéni felszólalásokra, akkor mintha nem lett volna egészen jól felkészítve, mert nagyon sok frakcióvezetőnek a nevét nem tudta például, hanem csak azt mondta, hogy a zöldek frakcióvezetője, vagy a liberálisok frakcióvezetője. Ez egy picit számomra azt is jelzi, hogy talán nem is veszi olyan komolyan ezeket a kritikákat, vagy úgy érzi, hogy nem kell velük foglalkozni. Hozzá van szokva, ez egy pártpolitikai testület, itt mindig is ilyen kritikákat fog kapni. Ami viszont számomra még figyelemfelkeltő volt, és talán ezt is említettem már korábban, hogy azért Orbán próbálta úgy magát beállítani ebben a vitában, és arra használta ezeket a felszólalásokat, hogy áldozatszerepbe kerüljön. Ő odajött, mint egy nagy államférfi, elmondta a programját. A végén ehhez képest, ahogy ő fogalmazott, sajnálom, hogy ócska propaganda terepévé vált az Európai Parlament, pedig pontosan tisztában volt vele valószínűleg, hogy ez fog történni, és úgy állíthatta be magát a vita végén, hogy ő ezekre a személyes támadásokra, akkor végül ő is személyes kritikákkal fog reagálni, és ez történt, ezt láttuk lényegében 3 órán keresztül.
Én azon gondolkoztam, hogy az ócska propaganda az olyan a fideszes képviselőknek szólt, mert amiket ők elmondtak, előadtak, az valami tényleg legalja volt, tehát szoktak ők ilyeneket, de ez így most töményen mindegyiktől, azért ez egy nagyon-nagyon minősíthetetlen fröccsögés volt, amit a fideszesek csináltak. Még arra hívnám fel a figyelmet, hogy az elmúlt pár évben az EP képviselők, de úgy nagyjából egy random EP képviselő, tisztában van a magyar belpolitikai történésekkel. Tehát annyi hír van már Magyarországról, és ők is keresik a kapcsolatokat, hogy egyszerűen aránytalanul sokat tud. Szerintem egy EP képviselő jóval többet tud, mint egy átlag magyar választópolgár arról, hogy Magyarországon mi történik, hogy történik, hiszen nagyon sokat olvastak, mert nagyon sok dolog eléjük kikerül különböző ügyek kapcsán, és egy idő után már őket is akármelyik oldalon vannak, őket is elkezdi érdekelni a dolog. Ez egyáltalán nem jó egyébként, tehát itt a belga sajtóban rendszeresen kolumnás írások vannak Magyarországról, én el tudnék ezektől tekinteni már csak a tartalmuk miatt is.
Nagyon érdekes volt a Karzatról azt figyelni, hogy valóban mennyire nagyon feszült volt a hangulat az egész plenáris ülésteremben. Voltak olyan részei a vitának, amikor azért sok képviselő nem volt bent, de amikor Orbán Viktor beszélt, akkor bent volt szinte az összes frakció, bent volt az összes képviselő, és teljesen ketté volt osztva az ülésterem. Bal oldalt, ha fentről néztük, ültek a patrióták, jobb oldalt ültek ugye a zöldek, a liberálisok, és még a néppárt is oda átlógott, és nagyon ritkán látni ilyet, hogy valóban néha olyan volt, mint hogy a magyar országgyűlésben ülne az ember. Teljesen komoly bekiabálások voltak, közbeszólások, dobolások, tapsolások, ugye a szélső bal oldal még énekelt is. Ilyet ritkán látni azért az Európai Parlamentben, valószínű, hogy ez is Orbán szerepének is, és a hírének szólt, ahogy Laci is említette.
Ha már a szélső baloldal előkerült, még egy hozzászólást szeretnék kiemelni, Ilária Szaliszét. Róla nagyon sokat írtunk itt a HVG-n, és ő az, aki ugye az ügyészség szerint egy vascsővel részt vett azokban az antifasiszta támadásokban, amik, ha jól emlékszem, tavaly télen történtek itt Magyarországon. Nem is azt kérdezem most így kapásból, hogy mit mondott Szalisz, és mit reagált rá Orbán, mert hogy igazából szinte semmit nem mondott, hanem az érdekelne inkább, hogy miért nem reagált erre Magyar Péter, és miért nem reagált erre az Európai Néppárt.
El tudom képzelni, hogy azért nem, mert hogy a tény az az, hogy Ilária Szalisz bűncselekménnyel vádolják, és hogy egy büntetőeljárás hatálya alatt áll. Tehát ha valaki elkezdi megvédeni Ilária Szaliszt, akkor mivel tudja megvédeni? Azzal, hogy a magyar börtönviszonyok rosszak, és hogy Ilária Szaliszt mondjuk embertelen bánásmódban részesítették, de erről az ő elmondásán túl semmi okirati bizonyítékunk nincsen. Tehát nem nagyon szívesen állnak bele a pártok egy olyan ügybe, ahol nem tudják teljes körűen megvédeni utána a saját álláspontjukat, és aztán emiatt támadhatóvá válnak. De hogy a Szaliszra csak egy nagyon személyes két mondat. Én voltam egy sajtótájékoztatóján jó pár héttel ezelőtt itt Brüsszelben, és akkor állt talán először a nyilvánosság elé, mint EP képviselő, és azt láttam rajta, hogy borzalmasan megviselte őt az, ami történt. Tehát én korábban még Magyarországon dolgoztam bűnügyi tudósítóként, és én nagyon sok olyan emberrel találkoztam, aki volt börtönbe, megy börtönbe, börtönben van, és az a stressz, meg az idegállapot, az abszolút látszott ezen az olasz politikuson is, hogy az, hogy ő be volt zárva Magyarország, és lehet, hogy megint be lesz zárva, azt ő lelkileg teljesen kikészítette. Ezzel nem megvédeni akarom, csak a tényt akarom érzékeltetni, hogy az a nő, az nem tudom, mi történt vele a magyar börtönben, lehet, hogy ugyanúgy bántak vele, mint az összes többi fogvatartotta, sőt, én valószínűleg is tartom, vagy talán még jobban, de hogy egy nagy törést jelentett ez az életében, és ez látszott rajta, tehát remegett keze, szája, lába, szóval nagyon, nagyon stresszes volt.
De egy kicsit meg is lepődtem azon egyébként, hogy úgy döntött, hogy felszólal. Mondjuk előző nap már a sajtótájékoztatóján mondta is, hogy ez fog történni, de ezzel azért saját magának is támadási felületet adott. Orbán Viktor ugye utalt is rá. Érdekes módon Szalisz már mondta az előző nap itt Strasbourgban, hogy valószínűleg Orbán Viktor úgy fog rá hivatkozni, mint egy elítélt bűnözőre, hiszen őt még a magyar bíróság nem ítélte el, egyébként így is történt. Az, hogy valóban stresszes volt, és nem tudom, hogy jól döntötte, hogy végül felszólalt, az is utalt rá, hogy utána ugye kapott egy kékkártyás kérdést, amire viszont már nem volt hajlandó válaszolni.
Világos. Viki, az utolsó kérdésemet az kifejezetten neked címzem, mert te ülted végig ezt a vitát ott személyesen Strasbourgban. Mit láttál? Láttad ott a patriótákat? Most először ekkor a számban láttad ott Orbán Viktort. Amit tudunk az alapján, illetve amit láttál az alapján, mennyire elszigetelt most valójában az Európai Unióban, illetve az Európai Parlamentben Orbán Viktor?
Harmadszorra utalok arra, hogy az Európai Parlament politikai intézmény. Itt vannak különböző pártok, ugyanúgy, mint bármilyen más nemzeti országgyűlésben, vannak a patrióták, akik tényleg teljes mellszélességgel kiállnak Orbán mellett, bekiabáltak, védték, ugye utána tartottak egy sajtótájékoztatót, ahol külön kiemelték, hogy milyen borzalmas dolog az, hogy egyáltalán gazembernek lehet hívni, vagy diktátornak lehet hívni Orbán Viktort, és akkor vannak azok a pártok, néppárt, zöldek, liberálisok, akik meg teljesen ellentétesen gondolnak mindent a világról. Úgyhogy én ezt igazán nem hívnám elszigetelődésnek, ami az Európai Parlamentben történik. Ez arról szól, hogy most jelen pillanatban többen vannak azok az Európai Parlamentben, azok a képviselők, akik minden adandó alkalommal kritikát fogalmaznak meg Orbán Viktorról, akik nem szeretik, akik plakátokat helyeznek fel. Például itt van lent az étterem mellett egy plakátkiállítás ugye a magyarországi korrupcióról és az Európai Uniós pénzekről. Orbán Viktor nem kívánatos személy az Európai Parlamentben, a patrióták persze védik, de azért ők nem kaptak szakbizottsági helyeket, nem kaptak komoly pozíciókat az Európai Parlamentben, tehát nekik a hangjuk is kisebb. Eznek viszont nem feltétlenül lesz akkora hatása a magyar miniszterelnökre. Esetleg majd azt érdemes figyelni novemberben, hogy Várhelyi Olivérnek a szakbizottsági meghallgatásán mi fog történni, és ott az európai parlamenti képviselők mivel fogják szembesíteni a magyar biztost. És hogy átengedik-e egyáltalán.
Laci?
Úgy látom, hogy Orbánnak van ideje, mivel Magyarországon mindig megnyeri a választásokat, tehát neki nem érdekes az, vagy nem szempont az, hogy most akkor 4 éves időtávlapba kell gondolkozni, vagy mennyibe. Neki ott van a stabil hátország, összelapátolt ennek a működtetéséhez rengeteg pénzt. Itt már itt Brüsszelben is nagyon komoly lap, meg civil szervezet, meg egyéb hálózatot épített ki, működtet. Tehát ő egy türelmes játékos, tehát ő nem másfél évben gondolkozik a politikában. És hogyha azt mondja, hogy a patrióták az elmúlt ciklusban, vagy aki oda tartozhatott volna, azok voltak 30-an, akkor majd legközelebb lesznek 70-en, aztán legközelebb lesznek 170-en, tehát ő ezt kivárja, mert hogy neki otthon nincs kockázat, tehát neki van ideje arra, hogy ezeket végigjátsza, és nem nagyon érdekli az, hogy mit mondanak róla külföldön, nem nagyon száll. Úgyis ott lesz az Európai Tanács ülésein, tehát úgyis ott lesznek a miniszterek a tagállami tanácsokba, szóval azt ő kibírja meg, szerintem néha még élvezi is, hogyha elmondják fülnek, fának, és láthatóan az agyára megy a többieknek.
Viki, Laci, nagyon szépen köszönöm mind a kettőtöknek, hogy időt szakítottatok ránk. A hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet. A Fülke jövő héten folytatódik, így hogyha nem akartok lemaradni róla, iratkozzatok fel a HVG-re minden létező platformon. Én Kacskovics Mihály Béla vagyok. Sziasztok, viszont hallásra!
Van munkád és karriered? Több mint 1000 állás vár a HVG állásbörzén november 6 és 8 között új helyszínen a Momsport központban és online. Regisztrálj ingyenesen még ma!